Az Úr, a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat szerelmében, énekléssel örvendez neked. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és dicsőítsük az Urat a 150. zsoltárunk éneklésével. A 150. zsoltárunk arról énekel, hogy mennyi formában magasztalhatja Isten népe az Urat, minden Istent magasztalja. Tegyük most mi is ezt az Isten tisztelet kezdetén. Dicsérjétek az Urat! Folytassuk csendes imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, az egész világ téged dicsőít. Még azok is, akik ellenségeid, a te isteni szentséged és ítéleted dicsőségét zenghetik. És köszönjük neked, Urunk, hogy mi a te néped, hétköznapi életünk minden egyes részletével magasztalhatunk. Hálát adunk, hogyha a mai napon is kegyelmedből olyan életet élhettünk, amely rád mutatott, a téged nem ismerőket is hozzád vonzotta. Köszönjük, Urunk, a mai munka minden sikerét, de ha bármelyikünknek nehézségei, terhei voltak, Urunk, hiszük, hogy a te dicsőséged lesz az, hogy segítesz hordozni a terheket, megnyugtatsz és megvigasztalsz a keserűségben is, hiszen most a te színed elé jöttünk, téged tisztelni, és Urunk, mindig megadtad, és hiszük, hogy ma is megadod, igéd bátorít és erősít. Arra kérünk, Urunk, téged, hagyd tudjunk rád figyelni. Bármelyikünk fáradt lenne, fizikailag vagy lelkileg is akár, kérünk, vedd el a fáradtságot. Szeretnénk annak látni, aki vagy, Urunk, szeretnénk újabb jellemzőidet megismerni, és magunkat is ezért másképpen tekinteni. Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk, és mint közösség is a te néped, hadd lehessünk téged dicsőítő nép. Jézus érdeméért kérjük, hallgass meg imádságunkat, vedd kedvesen hálaadásunkat és hódolatunkat. Amen. Mózes 4. könyve 10. részéből olvasom az ígét, testvérek. Mózes 4. könyve 10. részéből az első 10 verset. Így szól az Úr ígéje. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Készíts 2 harsonát, 5 ezüstből készítsd azokat, a közösség összehívására és a táborok elindítására valók lesznek azok. Amikor megfújják azokat, gyűjjön hozzád az egész közösség a kijelentés sátrának a bejáratához. Ha az egyiket fújják meg, gyűjjenek hozzád a fejedelmek, Izrael nemzetség fői. Ha pedig riadót fújtok, induljanak el azok a táborok, amelyek keletre táboroznak. Ha másodszor fújtok riadót, induljanak el azok a táborok, amelyek délre táboroznak. Riadót kell fújniuk induláskor. De ha a gyülekezetet gyűjtitek össze, ne riadót fújjatok. A harsonákat Áronfiai a papok fújják. Örök rendelkezés legyen ez nálatok, nemzedékről nemzedékre. Ha hadba indultok országotokban a benneteket szorongató ellenség ellen, akkor is ezekkel a harsonákkal fújjatok riadót. Akkor majd megemlékezik rólatok istenetek az Úr, és megszabadultok ellenségeitektől. Fújjátok meg ezeket a harsonákat az örömnapjain, az ünnepeken és a hónapok kezdetén, amikor égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattok be, és emlékeztetni fogják Istent rátok. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ez a szakasz holnap lesz majd soron a Bibliaolvasó kalózunk szerint, és a mai napra kijelölt szakaszról azért sem szerettem volna prédikálni, mert tavaly augusztusban szólt az igehirdetés a 9. rész 15. versétől kezdődő bibliai szakaszról. Kalózunk szerkesztői ezeket a most olvasott bibliai könyveket viszonylag korán javasolták újraolvasásra. Én is, amikor ezzel szembesültem, arra gondoltam, hogy a Mózes 3. és 4. könyvei, talán a legnehezebb bibliai könyvek, miért kell ilyen korán megint javasolni, olvasni, nehogy megunja Isten népe, magyarországi népe, viszont nem unható meg. És a mostani bibliai szakasz, amit felolvastam, a 10. rész, és mint mondtam, holnapra jelölte ki a kalózunk, olyan szakasz, amiről én még tavaly augusztusban szerettem volna prédikálni, ha úgy alakul, csak Isten mást helyezett a szívemre, és most, amikor előjött újra, hálás vagyok Istennek érte. És talán nem véletlen, hogy éppen holnapra kerül ez elő. Ugyanis ezzel az első 10 verssel a 10. részből zárul Mózes 4. könyvének az első nagy része. Csak emlékeztetőül mondjuk el újra, hogy ez a bibliai könyv a pusztai vándorlásnak azt a történetét írja le, amely a Sínai hegytől a Kánaán földje határán található Moák síkságig terjedő időszakot öleli át. Az Úr ószövetségi népe vándorol a pusztában, és emlékszünk, hogy mivel az atyák nemzedéke nem ment be, a fiak mentek majd be az ígéret földjére, így a néhány hónap helyett valamivel több mint 38 esztendőt kellett a pusztában vándorolniuk. Ennek a pusztai vándorlásnak a legfontosabb jellemzője az Úr jelenléte volt, és az Úr vezetése az életükben. És hogy ennek a tudatában éljenek, az Úr jelenléte és vezetése tudatában, a 9. rész 15. versétől kezdődő szakasz apró részletességgel leírja, hogy hogyan sátorozzanak, illetve hogyan induljanak el a táborozásból. A legutolsó útmutatás, amit Isten adni akart még, mint mondtam, a könyv első nagy szakaszában, ez a bizonyos ezüst harsonák, a Károli fordításban ezüst körtök, és hagyd mondjak egy másik hangszert is, az angol fordítások mindegyikében ezüst trombiták szerepelnek. Csak annyit hagy egyezzek meg, hogy a Rómában található Titus diadalíven látható, illetve Josephus Fláviusnak a Zsidók története című könyvében leírva található, hogy valószínűleg az Egyiptomban is használatos, kicsivel kevesebb, mint 45 cm hosszú, egyenes, trombita-szerű hangszer lehetett ez. Az új fordítás harsonának fordítja, a Károli kürtnek, az angol fordítások trombitának. A lényeg, hogy valami hosszúkás, jól hallható ezüstből készült hangszer. Mindenképpen valami útbaigazítást akar adni Isten, tehát még ott a Sínai hegynél, a táborozás rendjére vonatkozóan, és arra vonatkozóan, hogy mi jellemezze az ő jelenlétében és vezetésének tudatában élő Isten népét bizonyos helyzetben ezeknek a hangszereknek a használatakor. Mi jellemezze a pusztai vándorlás során e hangszerek használatát, és mi jellemezze, amikor már bent lesznek az ígéret földjén. Úgyhogy nézzük meg ezt a két helyszínt. Emlékszünk, hogy az Úr vezetését népnek, az ő jelenlétét a felhőoszlop képviselte a népnek, és amikor a felhőoszlop felszállt a Szent Sátorról, akkor mindenki láthatta, hogy indulni kell. Isten ezzel igazolta az ő vezetésének a bizonyosságát. Valamiért azonban úgy tűnik, hogy a kürtök, én a kürtök kifejezést használom a Kárli fordítás miatt, szóval a kürtök megfújása is akarta az Úr népét vezetni. Ennek a célját akkor láthatjuk, hogyha a második és harmadik részhez lapozva megtudjuk, és emlékezünk esetleg, hogy ez a nép nem csupán rendezetten táborozott, hanem az ókori katonai tábornak megfelelően táborozott. Úgy táboroztak, hogy középen volt a Szent Sátor, és körülötte a négy égtáj felől három-három törzsenként táboroztak le. Amikor a felhőoszlop megmozdult, akkor valamelyik papnak a kürtöket is meg kellett fújni, és hallottuk, hogy amikor megfújták a kürtöt, akkor például a Júda törzs által vezetett keleti égtáj felől levő három törzsnek kellett indulni, amikor másodszor is riadót fújtak, akkor a déli égtáj felől levő három törzsnek kellett indulni, és azt is megtudtuk, hogy amikor táboroztak, akkor pedig szintén vagy az egész népet, vagy csak a nép vezetőit hívta Isten valamilyen kijelentés céljából a Szent Sátorba. Tehát az indulásnál is, illetve a kijelentés közlés, mint a gyülekezetet összehívás hangzásaként használta Isten népe. Ezeknek a kürtöknek a jelentőségét jól igazolja az a kifejezés, hogy örökké való rendtartás, rendelkezés legyen ez köztetek. Ezt a kifejezést olyan történetekben használja a Szentíró, mint például a páska, vagy a nagy engesztelő áldozat, amit évente egyszer kellett gyakorolni, ünnepelni, örök rendelkezésként. A kürtökkel sokkal gyakrabban dolgoztak, szolgáltak az úrpapjai. Valami, ami hasonló jelentőségű, mint a páska, vagy a nagy engesztelő áldozat. Csak sokkal gyakrabban. Ugyanúgy szent dolgok voltak. Csak a kiválasztott szent személyek, emberek végezhették a kürtökkel azt, amit. Tehát a kürtök használata is az Istenhez tartozást, illetve a szent szolgálatot igazolták. Az is kiderül a történetből, hogy mivel katonai tábor szerűen táboroztak, ezért a menetelésük is ilyen volt. Mint egy hadsereg meneteltek. Nem össze-vissza mentek, hanem megtartották azt a sorrendet, amit Isten a második és harmadik részben le is írt számukra. Így viszont már egyre közelebb jön a lelki üzenet a kürtök használata kapcsán, mert Isten nem csak úgy vezette a népet a Kánaán földje felé, és hagyj említsem újra, eredetileg csak néhány hónapig mentek volna így a pusztában, hanem mint az ő katonáit vezette, és tudjuk, hogy az ígéret földjét majd el kellett foglalniuk. Nem csak rendezetten, és ez a fontos az üzenetben, nem csak rendezetten táboroztak és haladtak az Úr jelenlétében és vezetésével, hanem mint az Úr katonái. Az Úrra figyeltek folyamatosan, az Urat követve haladtak és táboroztak, és az Úr győzelme tudatában mentek az ígéret földje felé. És a hangsúly most itt azon van, hogy mint győztesek haladtak. Nem csak azért, mert kiszabadította őket Isten az egyiptomi rabszolgaságból, ez a múltra nézve volt győzelem, hanem a jövőjük is a biztos győzelem tudata. És a jelenüket is ez határozta meg. Az ezüst kürtök megfújása érzékeltette ezt. Hiszen az Úr beszél velük, amikor valami fontosat akar mondani a Szent Sátorba, és amikor indulnak, az Úrra indulhatnak el, mint katonai sereg. Ők a királyok királya hadserege. Egyen-egyenként is, mint hívő emberek, és ez a hangsúlyos most, mint a közösség, mint a gyülekezet egésze, ilyen hadsereg. Mikor tehát megszólalt a kürt, akkor a Szent Sátorhoz kellett közeledni, vagy az egész közösségnek, vagy csak a vezetőknek. Mózesen keresztül kapták a kijelentést akkor, oda kellett menni az Úr jelenlétébe. Újszövetségi értelme ennek a gondolatnak az lehet, hogy bizony mi is, mivel Jézus Krisztus hadserege vagyunk, az Úr Jézus katonái, és Isten újszövetségi népe is katonai rendben éli az életét. Testvérek, mi nem vesztesek vagyunk. Mi a győztes hadsereg tagjai vagyunk. És most elsősorban a közösségre szeretném a hangsúlyt helyezni az igei üzenet miatt. Mint közösség is a győztesek közössége. Mert az Úrhoz tartozunk. És mivel házasság hete van, ezért próbáltam arra gondolni a példában, hogy a közösség, a gyülekezeti közösség legkisebb sejtjére nézve két ember közössége hogyan valósulhat meg ennek a küldzengésnek a lelki üzenete. Milyen fontos, hogy a pár, a házas pár is, vagy a, ha két barátról van szó, szóval a barátok, vegyék nagyon komolyan azt, hogy valamikor Isten szeretne újabb és újabb fontos üzenetet megosztani az övéivel, mint közösséggel is. Ehhez az kell, hogy akkor abba kell hagyni minden mást, ami fontos lehet, ami a hétköznapi feladatot jelenti, akkor is ott a sátorozás alatt, és azonnal menni a szent sátorba. Nekünk nem a szent sátorhoz kell menni fizikailag, hanem lelki értelemben Isten elé járulni, például imádságban. Van időszak, amikor egy házas párnak is oda kell arra figyelni, hogy most intenzíven figyeljünk az Úrra. Máté Evangélium a 18. részében az Úr akaratára nézve fogalmazza meg az írás. Jézus így mondja, ismét mondom nektek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felül, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám, mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Az Úr harcait harcolva egy adott helyzetben intenzíven Istenre figyelni, egy párnak, egy baráti közösségnek egy akaratra jutni, közös döntésre, például a múlt esztendőben a gyülekezetünk egy akaratra jutott abban, hogy ki legyen Cseri Kálmán tiszteletes úr után a gyülekezet lelki pásztora. Ezt az Úr akarataképpen végeztük, tehettük meg, hála legyen Istennek érte. De amikor egy pár, házas pár jut egy akaratra, pedig lehet, hogy ellentétes véleményen vannak, csak azért például, mert komolyan veszik, hogy van, amikor még egymástól is maradjunk egy picit távol, Korintusi levél, első Korintusi levél 7. részében mondja az apostol, hogy legyen időtök imádságra, a házasságon belüli önmegtartóztatás, a szexuális életre nézve is, ezért lehet, hogy legyen időtök imádkozni, böjtölni. Mert az Úr akar valamit mondani. És utána egészen másképpen lehet indulni, tovább menni. Mert tudjuk, hogy mi Isten terve, célja. Vagy amikor a házas pár is jön természetes módon Isten tiszteletre. Ilyenkor fizikai értelemben is jövünk a templomba, de ugye ez azért templom, mert itt van Isten népe. És az Isten tisztelet azt jelenti, hogy ott vagyunk az Úr jelenlétében, szól hozzánk, de elsősorban ő miatta vagyunk együtt. A másik jellemzője ott a pusztai vándorlásban a kürtölésnek, amikor tehát megszólal a kürt és indulni kell. Csak akkor lehet indulni az egyes törzseknek, amikor az ő kürt riadójuk szólal meg. Először mindig a Júda törzse, a keletiek, aztán a déliek. Nagyon érdekes, hogy a másik két égtájjal kapcsolatban nem ír semmit itt az írás, elég volt Isten szerint csak ennyit kijelenteni. De az látszik, hogy az első két, három részből álló törzsi indulás, kelet és dél így lehetett egymás után. Itt is igaz volt, hogy ha megszólalt a kürt, akkor Júda és a hozzátartozó másik két törzs, bármelyik tagja tudta mindent abba hagyni és indulni. Mert nekünk kell először menni, és nekünk kell elől menni. Aztán, mikor másodszor is szólt ez a riadókürt, akkor a déli égtáj felől levő három törzs tudta, most akkor mi indulunk. Látták, hogy a felhő felemelkedett, a felhő vagy tűzoszlop, de amikor megszólalt a saját kürt, saját sorrendjük a kürt hangzásra nézve, akkor indultak el. Itt a hangsúly azon van, hogy csak akkor indulok el, amikor tudom, hogy az én időm van. Mert ez az Úrtól rendelt idő, a szent idő. Ezért kezdtem azzal, hogy a kürt zengés, a kürt megszólaltatása szent dolog volt. Ugyanolyan szent dolog, mint a páska ünnep, vagy a nagy engesztelő áldozati ünnep. Nem lehetett akármikor indulni. Aki volt közöttünk katona, az tudja, hogy ha a kiskatona nem a parancsnoknak megfelelő időben indul el, megjárja. Főleg háborúban életveszélyes egyedül elindulni. Jó követni a hadvezért. És a kürt megszólalása az egész közösség rendjére nézve is fontos volt éppen ezért. Csak megjegyzem, mert erről volt szó már tavaly a prédikációban, hogy az, hogy Júda törzse ment elől, ez önmagában beszédes és külön prédikációt megérne. Hiszen Júda törzse képviseli az Úr Jézust, mint a messiást. Ő a fejedelem, ő a hadvezér. Tőle jön majd a megváltás. Nem Rúben törzse ment elől, amikor ment a katonai sereg, hanem a messiási ős, Júda törzse. Új szövetségi értelemben az jutott eszembe, hogy egy közösségben is van, amikor valaki, vagy egy közösség, például a presbiterek, már megértettek egy lelki látást, egy döntést, és javasolják a gyülekezetnek, hogy arra fele menjünk. És az Úr indította őket is már először, aztán indítja a gyülekezetet is, bátorít Isten. És ez igaz a házasságban is. Egyszer a feleségnek mond Isten valamit, és az ő tanácsára, kérésére a férj is meglátja, hogy ez az Úr útja, és elindulnak. Máskor meg a férnek mutatja meg Isten előbb, hogy mi a terve, és a felesége érti meg. Az előbb is említettem már, hogy egy akaratra jutás, de az előző példánál a hangsúly azon volt, hogy Isten jelenlétébe kerülni, Isten jelenlétébe menni tudatosan, félretéve a hétköznapi dolgokat, mert szeretnénk megismerni az Úr akaratát. Itt meg arról van szó hangsúlyosan, hogy már megértettük, de még nem biztos mindig, hogy mind a ketten értjük már. De együtt hozni a döntést, akár gyülekezetként, akár kisebb közösségként. Jó pár éve történt már, azért elmerem mondani, hogy egy újabb házaspári családos csoportot akart elindítani a gyülekezetünk, ebben Lengyel István egyházfinak is volt szerepe, meg Cseri Kálmán tiszteletes úrnak is, én is mellette voltam. Viszont, ha egy új csoport indul, akkor szükség van vezetőkre, szolgálókra, lelki szolgálókra. De ez a Cseri tiszteletes úr feladata volt mindig is. Mi legfeljebb tanácsoltuk őt, hogy kiket látunk alkalmasnak, ha alkalmasnak látunk. Én egy egészen más házi csoportnál kellett, hogy tartsak egy bibliamagyarázatot Józsué könyvéből. Én fölkészültem, és elmondtam azt a bibliamagyarázatot. Egy házas párnak a lakásán voltunk együtt, és utána a pár megkérdezte, hogy most próbálok visszaemlékezni pontosan, de a lényeg az, hogy nekem szólt-e valaki, hogy azt mondjam, amit mondtam. Kiderült ugyanis, hogy őket már megkérdezték, hogy vállalnák-e ezt a nehéz feladatot. Ők viszont úgy látták, és arra a döntésre jutottak, hogy nem vállalják, mert előtte éppen azt értették meg, hogy egy másik ilyen lelki szolgálati feladatot abba kell hagyniuk, és úgy érezték, hogy most felszabadulnak, most csak úgy lesznek a gyülekezetben, és nem szeretnek semmilyen szolgálatot vállalni, és erre a döntésre már el is jutottak. De mikor meghallották, hogy mi volt Isten igének az üzenete azon a házi csoportos alkalmon, egyértelműen megértették, hogy akkor indulnunk kell. Akkor mégiscsak el kell vállalnunk ezt a nehéz feladatot. Azóta is örülnek ennek a feladatnak, és persze azóta is szenvednek ebben a feladatban. Mert az Úr szolgálata az nem mindig könnyű. De a soha nem volt kérdés számukra, hogy őket Isten indította el ezen az úton. És az jutott eszembe most ez a példa, mert nagyon jól érzékelteti, hogy a hívő ember, vagy a hívő közösség eljuthat egy látásra. De ha az Úr kürtje megszólal, akkor tudom azonnal, hogy most nekem indulni kell, mert szól az Úr. Lelkértemben most az Úr kürtje megszólalását. Tehát az ezüstkürtök Vagy összehívták a pusztai vándorlás során a népet, vagy csak a nép vezetőit, vagy azokkal indította az Úr az ő hadseregét, hogy mint katonai tábor, mutatva a királyok királya hadseregének minden jellemzőjét vonuljanak. Viszont a második részében ennek a 10 versnek arról olvasunk, hogy valami történik abban az országban, ahova bevitte majd őket Isten. És itt harcról olvasunk, illetve öröm napokról, öröm ünnepekről. Tehát az ígéret földjén is, amikor letelepedtek, ott is Isten jelenléte és Isten vezetése tudatában kellett, hogy éljenek, csak ott már nem kellett vándorolniuk, nem sátorozniuk kellett. Csak addig kellett sátoroznom, míg el nem foglalták azokat a városokat. A kürtök használata azonban újra hangsúlyos lett. És azt mondja, amikor hadba indultok az ellenségeitek ellen, és most nagyon fontos, elsősorban nem arra a harcra gondol itt a Szentíró, Mózes, hogy el kell foglalni Kánaán földjét, hanem amikor már letelepedtetek, amikor már ott vagytok, és támad benneteket az ellenség. A hódító háborúja Isten ószövetségi népének ítélet volt az ott élő nemzeteken, mert eljött az ítélet ideje. Itt viszont arról van szó, hogy Isten népe a helyén van, mint közösség is, az Úr hadseregeként ott van az ígéret földjén, örül az Úrnak, örül az Úrral, de megtámadják. És azt mondja az ige, akkor fújjátok meg a riadó kürtöket. És az érvelése így hangzik, akkor majd megemlékezik rólatok, Istenetek az Úr. Az új fordításban van itt egy apró hangsúlybeli, fordításbeli eltérés. Mert pontosan így kéne fordítani az ősi szöveget, hogy akkor majd megemlékezik rólatok az Úr, a ti Istenetek. És ezt én fontosnak érzem. A Károli fordítás így mondja, és emlékezetben lesztek az Úr, a ti Istenetek előtt. Mert az Úr kifejezés, a Jahve kifejezés, az a szabadító Isten. Az a szabadító, aki kijelentette magát Mózesnek, aki kihozta őket Egyiptomból. És a héber nyelvben fontos az, hogy melyik szó mikor jön. Ezért szeretném így mondani, akkor majd megemlékezik rólatok az Úr, a ti Istenetek. Tehát a kürt, riadó kürt megszólalása azt az üzenetet hordozza, hogy Isten mindenkori népét érheti támadás. Kerülhetnek szorult helyzetbe, szorongat az ellenség talán. De semmiképpen sem szabad félni az ellenségtől, még kevésbé remegni, még kevésbé vert seregként érezni magukat. Az országotokban, az ígéret földjén is legyetek a győzelem biztos tudatában. Hiszen az Úr kürtje szól. Ti a győztes oldalán vagytok, akkor is, ha ellenség támadott meg benneteket. És nem azt mondja, hogy emlékezzetek erre, amikor a kürt megszólal, hanem az emlékezés az Úr feladata. Azt mondja, ha megszólal a kürt, akkor az Úr emlékezik meg rólatok. Logikus, hogy ők is emlékezhetnek erre az ígéretre, amit Mózesen keresztül mondott Isten itt a bibliai szakaszban, de nem nekik kell emlékezni elsősorban, hanem az Úr emlékezik meg rólatok. És ez egy nagyon fontos kifejezés a Bibliában. Nem sokszor szerepel, hogy az Úr emlékezik. Nem azért, mintha felejtene, hanem az a kifejezés azt jelenti, hogy Isten az ő szabadítását, az ő gondoskodását, megoldását mindenképpen adja egy nehéz helyzetben, egy kilátástalan helyzetben is akár, mert az övéről van szó. Tehát ő nem, hogy nem feledkezik meg, hogy segítenie kell, szabadítania kell, hanem ő most, hogy mondjam így egyszerűbben, emlékezteti magát szinte, hogy szabadítanom kell. Hasonló kifejezés van Noéval kapcsolatban, amikor az özönvíz már tombol, már több mint egy éve vízözön van a földön, és azt olvassuk a 8. rész elején, hogy megemlékezett az Úr Noéról, és egyszer csak elkezdenek a vizek fogyatkozni. Ami fontos tehát, hogy megtámadja az ellenség a letelepedett népet, és olvasva a bírák könyvét, királyok könyvét, krónikák könyvét, hányszor támadt az ellenség. És nyugodtan jusson az is eszünkbe itt, hogy azért támadott elég sokszor az ellenség, mert vétkeztek Izrael fiai. Súlyosan vétkeztek. De ez a bibliai szakasz azt akarja aláhúzni, hogy amikor a kürt megszólal, akkor az Úr biztos, hogy emlékezik. Lehet, hogy a népe elfelejtette az Urat. Ezért került nagy bajba. Ők nem emlékeznek az Úrra, és nem is foglalkoznak vele már talán. De az Úr akkor is. Megszólal a kürt. Ez nem misztikus cselekvés. Természetesen ott van az ő népének is a felelőssége, hogy bízzanak. De Mózes 4. könyve 10. részében ez a hely azt igazolja, már az elhelyezkedésével is ebben a bibliai könyvben, hogy Isten még a pusztai vándorlás nehézségei közepette is azt mondta, hogy ha majd a letelepedésnél is lesznek bajaitok az ellenség miatt, én biztos, hogy emlékezni fogok. Szabadítást adok. Nem olyan régen olvashattuk a Krónikák 2. könyvében, a 13. versben Roboám királynak a fia, Abija történetét, akit megtámadott Jeroboám. Emlékszünk, hogy Salamon bűne miatt jött a kettészakadás. Roboám, Salamon fia nem túl tisztességesen élte a maga életét. Abija, az ő fia sem volt valami istenfélő király. De abban a helyzetben, amikor megtámadta Júdát, az északi országrész, Abija mindenképp a helyén volt. Ezt olvassuk a 12. versben, amikor kétszeres túlerővel szemben kell megállni a Júda harcosainak. Azért ímé, mi velünk van az Isten, vezér gyanánt, és az ő papjai a riadó kürtökkel, itt van a kürt, hogy ti ellenetek kürtöljenek, Izrael fiai, ne harcoljatok az Úr ellen, a ti atyáitok Istene ellen, mert nem lesztek szerencsések. Jeroboám pedig lest vetett ellenük, hogy hátuk mögé kerüljön, és ilyen módon Júda előtt is ők legyenek, hátuk mögött is a les. Tehát körbe zárta a kétszeres túlerőben levő ellenség Abiját és Júda harcosait. Látva pedig Júda, hogy ímé mind elől, mind hátul megtámadtattak, kiáltának az Úrhoz, a papok pedig trombitáltak a trombitákkal. És kiáltának Júda férfiai, és mikor kiáltottak a Júda férfiai, az Isten megverte Jeroboámot, és az egész Izraelt, Abija és Júda előtt. És Izrael fiai menekültek Júda elől, de az Isten kezükbe adta őket. Abija nem volt istenfélő király, nem volt olyan király semmiképpen, mint Dávid. De a támadás során ő is emlékeztette Jeroboámot, hogy velünk van az Úr, és ezt igazolja az is, hogy itt vannak a papok a riadó kürtökkel, és Jeroboám, neked is tudni kéne, hogy ezek a kürtök megszólalnak, ha megtámadja Izraelt az ellenség, akkor jaj az ellenségnek, mert az Úr győzelmet arat. Amikor Jozafát királyt is megtámadja a többszörös túlerőben levő ellenség, és ő fél, retteg, de mivel megszólal a próféta, hogy majd az Úr harcol éltetek, nektek nem kell semmit csinálni, csak menjetek ki a harctérre, ez a Krónikák 2. könyve 20. része, és nézzétek, hogy hogy szabadít az Úr, akkor történik meg az a mozdulat, harci mozdulat, hogy Jozafát király az énekeseket állítja a hadsereg élére, hogy magasztalják Istent előre a győzelemért. És hatalmas győzelmet adat Isten. És ennek a történetnek a lezárása az, hogy a király és Júda harcosai meg az egész nép jönnek Jeruzsálembe örülni, és akkor is megszólaltatják ezeket a kürtöket, a harci kürtöket. Itt a szabadulás végén az öröm miatt szólaltatják meg a kürtöket. Mindjárt lesz arról szó még röviden, hogy akkor is szóltak ezek a kürtök, amikor öröm volt és ünnep. Tehát Isten népe hadba indul, lehet, hogy lehetetlen helyzetben, mert túlerővel szemben vannak és szorongattatásban, még mindig ott a baj, még nem oldódott meg semmi, de bíznak Istenben, és tudják, hogy ő szabadít. És a kürt zengés ezt hirdeti. Emlékezzünk arra, hogy az Úr Jézus maga is Isten dicsőítő énekekkel, zsoltárokkal énekelve ment a Gecsemáné kertbe. Ott még megharcolta maga Isten fiúi engedelmességét az atya előtt, A kereszten is átélte a szörnyű kínhalált, meg az elhagyatottságot Istentől, tehát az ítéletet. De Jézus is tudta, hogy ő győzött. Ő neki el kellett hordozni a megváltó mű minden szörnyűségét, de ő is győzött. És új szövetségi értelemben talán bennünket nem fizikai ellenség szorongat, a házasságokat talán nem fizikai ellenségek szorongatják, bár hívő párokat is megkísértett már az, hogy megjelent egy harmadik személy, de olyan jó azt látni, hogy ez a kürtzengés azt hirdeti, Isten mindenkori népe, mint közösség is tudhatja, mi a győztes oldalán vagyunk. Mi az Úr Jézus mögött vagyunk. Ezért biztos a győzelem. Van, amikor a bajok és a nehézségek, a rossz dolgok, talán a gonosz dolgok válnak győzelemmé Isten számára. Ezért fontos az az ige, amit jól ismerünk, csak merjünk hinni, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Amikor egy házaspár talán egymás ellen vét, megbántják egymást, és így éri támadás azt a kis közösséget, akkor is a kürtzengés azt hirdeti, hogy az Úr szabadíthat, helyreállítja a megromlott házasságot is akár. Vagy ha a gyermekkel történik valami a családban, vagy nincs gyermek, és ez kemény harc egy hívő párnak, vagy hogyha a családunkban vannak bajok, vagy a személyes életünkben vannak bajok, és ez a gyülekezetet is érinti, mert velünk együtt szenvednek, az Úr győzelme biztos. Én megemlékezem rólatok. Előttem zajlik az életetek. Az árás pedig, hogy nem csak a harcok idején, a támadások idején, hanem az öröm, a vígasság napjain, ünnepnapjain is szóltak ezek a bizonyos kürtök. Isten ugyanis nem csak akkor akar az ő népéről gondoskodni, amikor bajok vannak, hanem ő akkor is a népével akar lenni, amikor örül az ő népe. A köszöntés igéje ezért is szólt a Zofóniás könyve 3. részéből. Isten örül az ő népével együtt. Természetesen az ünnepek, a vígasság napjai, azok szinte mindig emlékeztetik Isten népét az Úr szabadítására, csodáira, gondviselésére. Emlékezés arra, ami az Úrral kapcsolatban történt, és ünnepelünk. Azt mondja itt, hogy a hónapok elsején is ünnepeljetek. Tehát az egyes időszakok ünnepi kezdete is fontos. Ünnepelve kezdjétek a hónapjaitokat. Viszont fontos, hogy miközben Isten népe az ünnepek miatt emlékezik az Úr csodáira, szabadítására, amikor a kürt megszólal, az azt akarja hangsúlyozni, hogy az Úr emlékezik rátok. Megint az Úr emlékezése. A harc idején is megemlékezik rólatok, és hasonlóan azt mondja, az ünnepek idején is emlékezik rólatok. Rátok emlékezik. Ez a kifejezés tehát arra mutat, hogy amikor a kürt megszólal, akkor Isten népe már ne is csupán annak örüljön, ami történt, amit átéltek a szabadítás vagy a gondoskodása kapcsán Istennek, hanem az Úrnak magának, aki megemlékezik rólunk. Ez a kifejezés tehát megint az Úr személyére teszi a hangsúlyt. És innen indultunk végig. Isten jelenléte tudatában élni a pusztában, Isten vezetése tudatában élni a pusztában, a kürtök ebben segítenek, amikor pedig már ott vagyunk az ígéret földjén, illetve az Úrszövetségi nép ott van az ígéret földjén, a letelepedett állapot, akkor is az Úr jelenléte tudata, tudatosítása. A Krónikák könyveiben arról olvasunk, hogy mikor vitték a szent ládát Jeruzsálembe, vagy amikor Salamon felszenteli a templomot, vagy amikor Nehémiás kőfalépítése befejeződik, és a nép felszenteli a kőfalat, ezek a kürtök mindig szóltak, mert ünnep volt. De már nem csak az Úr csodáira emlékeztek a kürttel, hanem az Úrra figyeltek a kürtzengéssel, aki emlékezik az ő népére. Ez a győztes sereg öröme. A győztes sereg boldog, mert most már a győzelem után van. Most már nincs baj. Most már minden rendezett. Most már az Úr ügye halad. Örül és vígad Isten népe. És velük együtt örül az Úr. Istennek valamennyi ígérete, ő benne lett igenné és ámenné, mondja Pál Jézusról. A 10. rész Mózes 4. könyvében ígéret, mindenképp ígéret. Szól a kürt, a két ezüstkürt, vagy csak az egyik, harcban, örömünnepkor, és az Úrra figyel Isten népe, aki megígérte, hogy ő megemlékezik az övéiről. Új szövetség értelemben szerintem minden úrvacsora örömünnep. Mivel fáj a vétkünk, a bukásunk, ezért néha sírunk úrvacsorakor. Sírjunk is, mert bánjuk a bűneinket. De minden úrvacsora örömünnep. Azt hirdeti, hogy mi vagyunk a győztesek. Mert Jézus halt meg értünk, és helyettünk, és támadott föl. Minden úrvacsora osztáskor együtt örül az Úr velünk. Nem véletlenül mondta Lukács evangélium a leírása szerint, vágyva vágytam arra, hogy veletek együtt megegyem az utolsó vacsorát. És akkor szerezte Jézus az úrvacsorát. Szent idő az Úr jelenlétében, amikor együtt örülünk. Ez meghatározza a hétköznapokat. A hétköznapok nem mindig örömnapok és ünnepek. De Isten népe tudja, hogy az Úr emlékezik rólunk akkor is, hiszen az Úrral voltunk együtt, aki ránk emlékezik az öröm idején. Nagyon fontos, hogy egy házas pár is, akár mennyi a feladat, akárhány gyermek van, tudjon együtt ünnepelni az Úr jelenlétében, együtt örülni, csak kettesben. Mert erre szükség van, és ezek a kürtök ezt is hirdetik a házasság hetén. A gyülekezetnek is nagyon fontos, hogy együtt tudjunk ünnepelni. Nem maradjunk ki az ünnepekből, mert az Úr jelenlétében vagyunk, és együtt örülünk. Örüljetek az Úrban mindenkor, mondja Filippi levél. A hangsúly most azon is van, hogy együtt. Örüljetek az Úrban mindenkor, ez többes számba szerepel. Befejezés pedig az legyen, hogy a remény számunkra, a mi újszövetségi földi életünkre nézve, a remény az, hogy amikor eljön a mennyei, az örökké való letelepedett állapot, a mennyei ígéretföldje, vagy az új ég is az új föld ígéretföldje, akkor is az Úrral leszünk. Akkor is az Úrral örülünk. Ott már nem lesznek harcok. Ott már csak öröm lesz. És a kürtök zengése az ünnepnapokon azt hirdeti, hogy egyszer eljön az örök öröm fejükön állapot, amikor csak boldogság lesz az Úrral. Mai történetben tehát Isten abban bátorít bennünket, hogy az ószövetségi nép is az Úr jelenlétét és az ő vezetését élte át, mint közösség, mint az Úr hadserege, mint lelki hadsereg közössége. Ezért a helyükön voltak, győztes seregként meneteltek, és ezt a győzelmet akkor is tapasztalták, amikor az ígéretföldjén háborúik voltak, az Úr győzelmet aratott. Ezért tudtak az Úr jelenlétében örvendezni is. És ezek az ezüstkürtök ezt hirdették. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, hogy nekünk sem egyedül kell járni az életutat a te követésedben, hanem nekünk is vannak barátaink, társunk, lelki testvéreink. Köszönjük, Urunk, hogy mi is olyan közösség lehetünk, akik annyiszor tapasztaltuk már győzelmeidet, szabadításodat, gondoskodásodat. Hálát adunk neked, amikor tudtunk együtt örülni, és imádunk téged azokért a szabadításokért is, amikor együtt tudtunk sírni, de közben tapasztaltuk vigasztalásodat, békességedet. Urunk, köszönjük, hogy mi a győztes oldalán vagyunk. Arra kérünk téged, hogy merjünk erre emlékezni. De imádunk, atyánk, hogy te mindenképp emlékezel rólunk. Megemlékezel akkor is, amikor baj van, és akkor is, amikor minden örömteli, amikor ünnepek vannak az életünkben. Te tudod, Urunk, hogy éppen ma melyikünknek milyen lelkiállapota volt vagy van. Köszönjük, hogy ez mindegy. Köszönjük, hogy te itt vagy, és a te jelenléted megnyugtat, megörvendeztet bennünket. De kérünk azokért a testvéreinkért, akik betegek, imádkozunk a kórházban levőkért, a testi nyomorúság, lelki terhei mellett hagyd tapasztalják meg, Urunk, jelenlétedet. Imádkozunk a házasságokért, Köszönjük, Urunk, hogy a gyülekezetben is sokan vannak, akik példát mutatnak az istenfélő házasságra. Tartsd meg őket a te követésedben. De könyörülj meg azokon a házasságokon, ahol bajok vannak. Könyörülj meg azokon a házaspárokon, ahol nem lehetnek gyermekek, de nagyon szeretnének. Urunk, dicsőítsd meg a te nevedet a gyermekszületéssel. És segítsd azokat is, akik a több gyermekvállalása miatt vannak talán nehezebb élethelyzetben. Köszönjük, Urunk, hogy te győzelmet adsz nekik is. Kérünk téged arra, Urunk, hogy a mi személyes problémáinkat, lelki harcainkat is hadd merjük rád bízni hittel. Hadd lehessünk, Urunk, olyan közösség itt Vasaréten, akik között megtapasztalhatják a nem hívők is, hogy a te jelenlétedben jó lenni, jó a te jelenlétedben örülni, jó megtapasztalni a te szabadításodat mindenkor. Hallgass meg most, kérünk, a csendben elmondott imádságunkat is, Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük az Úr áldását. Nincs olyan, mint a Jesuron Istene, aki egeken szágult segítségedre és fenségében a felhőkön. Boldog vagy, Izrael, kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr védelmez. A te segítséged pajzsa, aki a te dicsőséged fegyvere. Amen.